Olvassunk tovább az Efézusi Levél 4. fejezetet, folytassuk. 4. Efézus 4.25-től a fejezetnek a végén. Hát Efézus 4.25-től 32-ig. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragoztok is, ne védkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsága együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ez a szakasz a hívő ember, hívő élet, az új élet megvalósítása gyakorlatban. Ez a szakasz arról beszél, hogy milyen is legyen a mi állapotunk. A mindennapi állapotunk. Tudjuk, hogy a hívő embernek a helyzete Krisztusban az, hogy mi Isten gyermekei lettünk hitáltal. A kegyelemből van, ahogy az Efézus 2.8-ban olvastuk ezt, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Ez a helyzetünk, ha valaki befogadja Jézust, akkor az Úr Jézust a szívébe megváltójával, akkor Ádámból Krisztusba kerül, megváltozik a helyzetet. Vagy ahogy a Kolossi levél mondja, a sötétségből a világosságra, a sátán birodalmából az Isten király uralmába kerül az ember. Ez a helyzete a hívő embernek, az állapota pedig az, ahogy minden nap élünk, ahogy a mindennapunk telnek. Az lenne a legjobb, hogyha a helyzetünk és az állapotunk az fedni egymást. Ugye a helyzetünk, a Krisztusban létel, és a mindennapi életvitelünk, ahogy élünk, ahogy a napokat éljük, ezek teljesen fedésben lennének. Ahogy ebben a szakaszban tulajdonképpen erről olvastunk, ami folytatása az előzőnek, ahol ugye múlt alkalommal is erről beszéltünk, hogy öltsétek fel az új embert, olvastuk itt az előző, és ennek a kifejtése, részletezése tulajdonképpen a gyakorlatban az a szakasz, vagy azok a dolgok, amiről most olvastunk. Nagyon fontos dolog, hogy több területen figyelmeztet bennünket az ige. Mert ugye az életvitelnek, az élet a napjainknak nagyon sok területe van, nagyon sok különböző területe, amiben mindegyikben azt akarja az Úr Jézus, hogy ő legyen az Úr, hogy Krisztusi módon az új ember győzedelmeskedjen bennünk. Én itt most 6 területet írtam föl, de tovább lehetne ezt még bontani egyébként, de 6 olyan területre reflektál ez a szakasz, ami a mi életünkben minden nap tulajdonképpen mind a 6 szerepel. Az első dolog a kapcsolatok az emberekkel, amit majd az első versen, amit felolvastunk azon keresztül, a hazugságon keresztül fogalmaz meg az ige, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az emberekkel, aztán a második, az indulatok kérdése, azok az indulatok, amik bennünk vannak. A harmadik, hogy zárjunk a sátán felé teljes mértékben, hogy zárjuk le a kapukat a sátán felé. A negyedik az, hogy ahogy itt az ige mondja, hogy ne lopj, hanem dolgozz és adakozz. Ez pedig a cselekedeteinkre vonatkozik tulajdonképpen a hétköznapi életmenetre, amit máshol is fogalmaz az ige, hogy csendes életet folytassatok, munkátok utánlássatok, stb. Ez a negyedik terület. Az ötödik a beszédnek a tisztasága, ami szintén egy nagyon kemény terület, és a hatodik pedig egy összefoglaló végül is, a Szentlélek jól érezhesse magát bennünk, Isten szentelke, vagy Krisztus, ahogy máshol fogalmazik, hogy Krisztus lakik bennünk, hogy ő neki jó lakása legyen a szívünkben. Jól érezze magát bennünk, hogy mint egy személy, akiről szól itt az ige, ne szomorítsuk meg, mondja itt az ige. Mind a hat területről talán röviden, aztán meg nyilván beszélgethetünk is róla. Ezeken a verseken keresztül az első, amit úgy olvastunk, hogy vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagja vagyunk egymásnak. Ugye ez a kapcsolatok, az emberekkel való kapcsolatok kérdése részben, ugye sok minden másban is a kapcsolataink megnyilvánulnak, de ez az egyik fontos dolog, hogy mit mondunk a másiknak. Hogyan viszonyulunk az emberekhez, és ebben valószínűleg Pál apostol korában is a hazugság az nagyon elő volt az emberek közötti kapcsolatokban. Hogy valaki nem mond igazat a másiknak, de azt gondolom, hogy a hazugság az egy nagyon széles fogalom, nagyon széles körű dolog. Mert a legkisebb dologtól, a füllentéstől, a látványos, világos hazugságtól, azon keresztül, amit nem is mondunk talán hazugságnak, csak azt mondjuk, hogy valaki nem mond el a másnak valamit, az is tulajdonképpen lehet féligazság. De lehet olyan is, amikor nem is hazudik tulajdonképpen az ember, hanem mellé beszél. A mellébeszélés is bizonyos mértékig egy hazugság. Például, amikor megkérdezem a valamelyik gyerektől, meg megy képen az ajtón, és megy valahova, hogy hova mész, és erre az a válasz, hogy majd este jövök, ugye, akkor ez tulajdonképpen egyfajta mellébeszélés. Nem mondott ő hazugságot alapvetően, ugye, igaz az, hogy majd este jön, de a kérdésre ugye nem az a válasz, hogy ugye, mikor jössz, nem az a válasz, igaz, Pannika, vagy nem tudom, kivel fordult elő a napokba, itt eszem, hogy nem a Panni volt, de valaki mondta, hogy majd jövök. Ugye ezért csak úgy eszembe jutott, hogy ilyen kis dolgunkban is az ember mellé beszél, nem mondja azt, amit kérdeztek, hanem egészen más jellegű, tereli a dolgokat. És de hát ennél sokkal súlyosabb az, amit itt egyértelműen a hazugságról mond az ige. Ugye ugyanez fogalmazódik meg az Ószövetség utalás itt alatta is írja az Zakariás könyvére utalít az ige. Azt mondja az Zakariás 8.16-17-ben az ige, hogy ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak, hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapóitokban. Ne tervezzetek magatokban egymással semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én, így szól az Úr. Ugye ez egy ószövetségi ige, de ugyanez a gondolatmenet, ugyanez a mondani való, hogy sokszor az a nehéz az egymással való kapcsolatban, hogy ugye mi nem tudjuk, hogy a másik mikor hazudik sokszor. És Isten viszont látja. Látja a szívünket, látja azt, hogy mikor mondunk igazat, és ezért Isten mondja az ő népének ott, hogy még akkor is, hogyha a másik ember nem tudja, akkor is, akkor se hazudjak a másiknak. Mert ez tulajdonképpen hosszú távon nyilván egyrészt kiderül, másrészt meg megrontja az egymással való kapcsolatokat. De ugyanez van a Kolossi 3.9-ben is egyébként, hogy ne hazudjatok egymásnak. Talán azt lehet mondani, hogy a hazugság az egyik legelemibb tulajdonság az embernek. Olyan, ami mindenkivel vele születik. Hazudni egy gyereket se kell tanítani, azt hiszem. Nem tanítanak egy senkit a hazugságra, automatikusan velünk születik, tud mindenki hazudni. A kisgyerek, a pici gyerek is hazudik, tud füllenteni, hogyha valamit le akar tagadni. Bele égette tulajdonképpen ugye az emberi természetben a hazugságot a sátán azzal, hogy az első ember, amikor tulajdonképpen elbukik, akkor ugyanez a mellébeszélés, a hazugság bizonyos fajtái azonnal megjelennek, ugye Ádám és Éva életében is. És ez látszik, hogy természetessé válik, és benne van az emberi természetben. Ezért világos dolog, hogy erre is mondja az ige, hogy vetkőzzük le, mert bennünk van. Mert a hazugság alaptulajdonság az embernek. Lehet, hogy vannak, akik notórikusabb hazudozók, tehát jobban tulajdonságok, vagy jobban hozzászoknak, de alapvetően nem tudom, hogy valamelyikünk azt merné mondani, hogy soha nem hazudott semmibe. Majd a végén lehet mondani, hogyha valaki úgy van vele, hogy ebben tökéletes, mert az jó azért, hogyha ilyen is van közöttünk. Miért hazudunk tulajdonképpen? Miért van a hazugság? Az egyik, sok válasz van erre, hogy miért hazudunk, de az egyik legfontosabb dolog a félelem. Azért hazudunk, mert félünk attól, hogy kiderül valami. Félünk attól, hogy az, amit nem akarunk a másiknak elárulni, azt megtudja. Kiderül az igazság. Igaz? Milyen rossz az sokszor, amikor kiderül valami. De ha hazudunk, akkor nem fog kiderülni. Ha nem mondjuk meg, hanem azt mondjuk, hogy ugye ez nem piros, hanem zöld, és a másik nem látja, mert nem volt ott, akkor ugye mondhatjuk. És a hazugságnak mindig az az alapja, hogy azt a látszatot szeretném kelteni valamiben, hogy az, amit mondtam, az úgy van, az igaz. És tulajdonképpen a hazugságnak ugye az egyik veszélye, hogy egyik hazugság húzza a másikat maga után. Egyik hazugság után következik a másik, és ez mint egy ilyen spirális lejtő, vagy egy szakadék, tulajdonképpen egyre mélyebbre vezeti az embert. És olyan nagy dolog az, hogy az Úr Jézus meg tud bennünket ettől szabadítani. Teljes mértékben meg tud tisztítani bennünket. Azt mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, ugye a Máté 5-ben olvassuk azt, hogy legyen a ti beszédetek igen-igen, nem-nem, ami ezeken felül van, az a gonosztól van. Ami azt jelenti, hogy ha egyértelmű az én válaszom valamire, és úgy van, ahogy az történt, úgy azt mondom, ami történt, azt válaszolom rá a kérdésre, amit kell, akkor az a helyes, az Istentől való, az egyértelmű válaszok. És persze abban is lehet hazugság, de azt mondja az ige, hogy ha ráadásul nem is egyértelmű válaszom, akkor az biztos, hogy abban már van valamilyen fajta szerepe az ördögnek, ahogy itt az ige mondja, hogy az, ami ezeken felül van, az a gonosztól van. És olyan jó lenne, hogy meglátni azokat a dolgokat, amiben ott van az életünkben a hazugság, akár kicsiben, akár nagyban, akár megszoktunk valamilyen fajta, mondhatunk ilyet, ugye, ami nagyon, mint fogalom, nagyon rosszul hangzik, hogy szent hazugság, ugye valamiért úgy hazudni, mert azt gondolom, hogy ha igazat mondok, azzal tönkre teszek valakit, vagy rosszat teszek neki. Ugye betegeknek ugye nem mondja meg valaki a betegséget, az orvos, mert nem akar neki rosszat talán, vagy nem tudom. Tehát sok olyan helyzet van, aminél biztos meg lehet magyarázni a dolgokat, és nem is egymáskül nekünk ebben nyilván ítélgetni, hanem magunkat, mindenkisnek saját magát kell ugye ebben látnia, hogy mit miért tesz, vagy mit miért mond, vagy miért nem mond, vagy miért titkol el valamit. És ez fontos dolog kifejezetten arra, hogy igazságot mondjon az ember, ami igaz, ami történt. Még ugye akkor is, hogyha sokszor az olyan kellemetlen. Sok minden kellemetlenséget hazugsággal próbál az ember ugye elkendőzni, mert azt gondolja az ember, hogy akkor nem derül ki. És ugye világosan megmondja a Biblia, hogy Istennél meg kiderül. Ugye, amit eltitkol valaki, azt mondja az ige, hogy azt majd a háztetőkről fogják kiabálni. Tehát Isten látja azokat a dolgokat, amiket gondolunk, vagy mondunk, vagy nem mondunk valót, vagy igazat. Ez a hazugság kérdése. Aztán a második dolog volt az indulatok kérdése, amit úgy olvastunk itt az igében, hogy haragoztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Ezt tulajdonképpen elég Zsoltár 5. versét idézi itt az ige, ez egy kicsit máshogy fogalmazódik meg, majd mindjárt felolvasom azt, hogy mi van konkrétan. De nagyon fontos ennek az igének a gondolatmenete, az, hogy nem a harag a probléma, tehát azt mondja itt az ige, hogy haragudni, tehát valamit megítélni, úgyhogy nem értek a másikkal egyet, és azért azt mondom, hogy van bennem egyfajta indulata a másik felé, vagy afelé, amit csinál a másik, az nem bűn, az szabad. Ha tényleg Isten mérlegére téve azt mondjuk, hogy valaki olyat tesz, ami kifejezetten bűn vagy rossz, megítéltem és haragudhatok a másikra azért, hogy azt teszi, amit tesz. Mint ahogy az Úr Jézusról is olvassuk ugye ezt a haragot, hogy haragudott azokra, akik a templomból latrokba arengát csináltak, és fölburogatta ugye az asztalaikat. Nem abból a haragnak az indulati oldaláról, hanem azért, hogy lássák meg, hogy mit tesznek, hogy következménye van annak, amit tettek. De azt mondja az ige, hogy itt, hogy ugye, ha meg is ítélek valamit, és azt mondom, hogy nem helyes, és haragszom valakire, azt mondja, hogy ne maradjon rendezetlen ez. Amit tőlem telik, tegyen meg a másikkal szemben, ugye, ahogy mondja, még aznap, a lehetőleg, hogy nem múljon a nap úgy, hogy haragszik valaki. És ugye itt nagyon sok viszonylat van, ugye mi vagyunk mindig az egyik fél, de van egy másik fél, akivel kapcsolatban ez a harag, ha emberre szemben van és konkretizálódik, tehát van valami látszat, a beszéd, vagy vita, vagy egyértelműsíti az ember, vagy kifejezi a haragot, akkor van lehetőség rendezni. Ha van lehetőség rendezni a másikkal, akkor tegyük meg, mert nem mindig rajtunk múlik. Ugye van, amikor nem lehet elrendezni valamit, vagy csak olyan emberekre, vagy olyan ér haragszik valaki másikra, ami nem tudok elrendezni. Akár egy törvény miatt, vagy egy politikusra, vagy azt mondom, hogy nem jó, haragszom, mert nem olyat mondanak, ami nem igaz, vagy nem viszi előre az életet, hanem mondjuk rossz irányba viszi, vagy sok minden, ugye, sok minden van, amiben nem tudunk mi rendezni senkivel semmit. Mert vannak ugye gondolataink, indulataink azokkal a dolgokkal szemben, kapcsolatban, amiben élünk, ami körülvesz bennünket. Ugye a híreket hallgatva körül vagyunk éve egy rendszerben, egy társadalomban élünk, nagyon sok minden van. De itt kifejezetten arról van szó, hogy akár testvérrel is, hogyha van valami harag a viszonyunkban, akkor azt amennyire lehet, rendezze az ember. A Zsoltárokban úgy hangzik ez a 4. Zsoltár 5. verse, azt mondja, hogy ha felindultok is, ne védkezzetek. Gondolkozzatok, elfekvő helyeteken és csillapodjatok rá. Ugye ez egy jó tanács, ugye a Zsoltárírónk Dávidnak a jó tanácsa, hogy hogyan lehet az indulatot, a haragot tulajdonképpen megfékezni, vagy lecsillapodni. Azt mondja, hogy gondolkozzatok, elfekvő helyeteken. Ugye ebben két dolog is van. Az egyik az, hogy az ember vonuljon félre, tehát, hogy ne hergelje magát abba a dologba, amiben benne van. Vonuljon félre a másik embertől is. És azt mondja itt, hogy csillapodjatok le, hogy gondolja végig az ember józanul azokat a dolgokat, amit esetleg a másiknak mondott, vagy amit gondol. Ugye azt tapasztaljuk mindannyian, hogyha józanul végiggondolunk valamit, és főleg akkor, hogyha oda tudunk menni az Úr Jézushoz imádságba. Ugye a fekvőhely alkalmas arra, nem fekvés közben, de a fekvőhely vagy egy elvonulás, egy szoba csendje alkalmas arra, hogy az ember imádkozzon. Ha tud az ember imádkozni, akkor biztos, hogy egészen máshogy fogja értékelni sokszor azokat a dolgokat, amit első indulatból, első válaszként mondott valakinek, és le tud csillapodni, ugye, és el tud gondolkozni azon, ami történt, vagy ami ebben egy helyzetben zajlott. És milyen nagy dolog az, hogyha meglátva azt, hogy akár hirtelen volt az indulat, vagy a kifejezése, vagy az, ahogy az ember a másik felé mondott valamit, vagy amit mondott. Mert én sokszor egy haragnak a kifejezéséből, ha azt mind a kettő sófolja egymással szemben, akkor ugye, ahogy szokták mondani, személyeskedésig fajulnak a dolgok. Tehát nem arról van már szó, amiből kiváltódott a vita esetleg, a harag, hanem előjönnek más érelmek. Ugye nagyon sokszor van az, hogy egy kis dolog, ami vitát kivált, abból kiderül, hogy nem az a igazi fő haragok, nem az van a háttérben, hanem egész más miatt feszültség van emberek között, és egész más miatt ugye egy kis dolog kirobbant valamit, és aztán előjönnek. Ugye kiborul a bilia, ahogy szoktuk mondani, és akkor egymás fejézolgosnak az emberek olyan dolgokat, vagy mondanak talán olyan dolgokat, amit egyébként lehet, hogy nem mondtak volna, mert nem akarták kifejezni ezt. És ebben benne van az is, amit itt az ige mond, hogy a harag nem csak azzal derül ki, hogyha kimondom, hanem a szívben is lehet olyan harag, ugye, amit nem mond ki az ember sokáig. És mégis ott van, és mérgez. És az is ugyanolyan rossz, és erre is mondja az ige. A harag nem csak az, ami ugye, kifelé kiderül, hanem a harag a szívünkben van. Tehát a szívünkbe se haragudjunk, na, ugye időszakokon keresztül, azt mondja az ige itt, azt mondja, hogy ha haragszunk is, akkor is csillapodjunk, ne védkezzünk, ahogy itt az ige mondja, hogy ne menj el a nap a haragunk a szívünkben is. Ez fontos, amit itt a Gyuszi olvasott föl valamelyik nap azt a Zsoltárból, hogy vagy hétfőn éppen az ima órán, ima óra elején, azt mondom a 134. Zsoltár, vagy 138. Zsoltárban van, hogy vizsgálj meg Istenem, vizsgáld meg szívemet, nézd meg, hogy milyen úton járok, nem járok el gonoszok útján, hogy így van, hogy az igen. Tehát, hogy ez a vizsgálat, ez amit az Úr Jézus megtesz, hogyha mi hagyjuk, hogy megtegye, hagyjuk, és nem forgunk mi magunkban a saját haragunk zsírjába, és nem azt, annak adjuk át magunkat a sokszor az önsajnálatnak is, hogy velem mi történt, már megint velem mit csináltak, vagy velünk, vagy egyáltalán, hanem sokkal őszintébben, vagy őszintén oda tudom menni az Úr Jézushoz, akkor helyre fog bennünket tenni. És nagyon jó lehetőség van arra, hogy elrendez az ember az Úr Jézussal is, és emberekkel is az, hogy haragszik, hogy nem mérgezzen tovább. Mert a harag ugye az mindig mérgez. A harag egymás közötti kapcsolatban, hogyha valamiért, még ha nem is mondta ki az ember, de ott van az ember szívében, akkor az mindig megrontja nyilván a kapcsolatokat, megmérgezi a dolgokat. És milyen jó az, hogyha lehet rendezni. Persze van, akivel nem lehet, van, amit nem lehet, de ami rajtunk áll, nyilván azt tegyük meg. Elsősorban nyilván Isten felé és befelé legyünk őszinték magunknak. Itt is igaz az, hogy legalább magunknak ne hazudjuk azt, hogy nem haragszunk, de majd szétmegyünk ugye a pipától, ahogy szoktuk ezt mondani. A harmadik dolog, amivel foglalkozik itt az ige egy fél mondatban, hogy azt mondja itt az ige, hogy helyet se adjatok az ördögnek. Ugye én itt az eredben azt mondtam, hogy bezárni a kapukat a sátán felé, az ajtót, a szívünk ajtaját, meg a minden olyan ajtót, amin keresztül a sátán bejött a szívünkbe, az életünkbe. És ez nagyon fontos figyelmeztetése az igének. Azért, mert a sátán az attól, hogy valaki megtért, ugye tudjuk, hogy nem mond le rólunk. Nem mond le arról, hogy az életvitelünket megrontsa, tönkretegye a hétköznapjainkat, hogy az állapotunkat állandóan támadja, hogy ne az Úr Jézus szerint éljünk. És nagyon fontos dolog, hogy ne adjunk helyet neki. Ne adjunk teret az ő munkájának. Hogyan lehet helyet adni neki? Úgy, hogyha hallgat az ember az ő sugalmaira. Ugye a sátán mindig szövetkezik a mi jó emberünkkel. Az a tulajdonsága, hogy szövetkezik a mi jó emberi tulajdonságaink a természetünkkel, és azon keresztül sugdos a mi szívünkbe a mi értelmű dolgokat, és azt sugalja, hogy valamiben, ami mindig az jó emberi természetünkön keresztül, vagy az, amit az előbb is mondta, hogy meg vagyunk bántva, vagy valamilyen fajta kívánságot erősít föl, és sugallja, hogy megteheted, miért ne tehetnéd meg. Szóval sok mindenben, apró dolgokon támad, jön a sugalmaival az ördög felénk, és azt mondja az ige, hogy ne adjunk neki helyet. És ez nagyon fontos, ugye, hogy különböző dolgok, amiket hallgatunk, amiket nézünk, azok is automatikusan hatnak ránk, és ezekben mindbe be akar törni az életünkbe, a sátán, és ő mindig a hívő ember ellen, és minden ember ellen van. Az ige világossá teszi, hogy ő kezdettől fogva embergyilkos volt, és a legfontosabb tulajdonsága az, hogy nagyon ravasz, mert azt mondja az ige, hogy ő a hazugság atya. Ugye ezt a János 8.44-ben olvassuk, talán érdemes azt az ige verset elolvasni, hogy konkrétan mit mond az Úr Jézus ugye a sátáról. Ráadásul úgy azt mondja itt az ige, hogy János 8.44 azt mondja, ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Ezt a zsidóknak mondja az Úr Jézus, azoknak a zsidóknak, akik ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy ők az Úr Jézusban való hit nélkül, az Úr Jézus elismerése nélkül, hogy ő Istentől jött, ők mégis Isten gyermekei. Hogy ők Isten fiai, mert Ábrahám utódai. Ábrahám leszármazottai. És azt mondja nekik Jézus, hogy ha ti valóban Ábrahám leszármazottai lennétek, mármint azok, akit Isten annak számít, ezt ugye a római levélben olvastuk, egyébként ennek a részletezését, akkor elismernétek, mondja Jézus, hogy én őtől jöttem, mert látnátok a jeleket. De mivel meg akartok ölni, mondja Jézus itt a János evangéliumában ebben a fejezetben, ezért nem az Istentől valók vagytok, hiába mondjátok, hanem az ördög atyától valók vagytok, mondja nekik Isten, hogy ördögtől valók vagytok. És ugye ez egy világos kifejezés, de az ember sokszor nem gondolja, hogy ilyen súlyos a helyzet. Hogy ilyen súlyos a helyzet, hogy ha hallgatunk a sátán sugásaira, hallgathatunk, ő mindig hazugságot szól, mert a hazugságnak az atya. Ez a természet, ez a tulajdonsága. Ahogy Istennek az a természet, hogy igazságot mond, a sátának az a természete, hogy mindig hazudik. Mindig másként állítja be, és ő az igazi hazudozó. Őtől tanulja az ember is azt, hogy hogyan kell. Úgy hazudni, hogy úgy tűnjön, hogy abban van valami igazság. Fél igazságokat mond, és ezért behúzza az embereket a csőbe. És minket is, hogyha hagyjuk magunkat, ezért figyelmeztet bennünk itt az ige határozottan, hogy ne engedjünk neki, hogy zárjunk be minden ajtót, amin keresztül bejött a szívünkbe, vagy zárjuk le, amikor érzékeljük, hogy jön, támad, akkor ugye a Jakab levelében azt olvastuk, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát van egyfajta feladatunk abban, hogy ne engedjük, hogy csak úgy grasszáljon a mi életünkbe, hogy hagyjuk, hogy sugdosson, hogy mondjon valamit. Persze, hogy megpróbálja, mert ugye ez a természete, de ne adjunk neki teret. Ne engedjük, hogy fölnövekedjen valami, amit ő mond, az megnövessen, teret vessen a mi szívünkben, a mi gondolatainkban. Akár úgy is mondom, hogy az mindig az óemberi természetünk keresztül támad, és ha annak teret adunk, akkor ez egyre erősebbé válik, hogy be fog jönni a mi életünkbe az ellenség, be akarja tenni az ő dolgait, az ő hazugságait az életünkbe. És nagyon könnyű prédák lehetünk akkor, ha engedünk, és utána szép lassan vagy gyorsan ugye észre se vesszük, hogy teret adtunk az ördögnek, pedig mi csak tulajdonképpen a saját természetünknek engedünk teret. És ezen keresztül be tud jönni az életünkbe. Aztán negyedik dolog, amit itt a cselekedetekkel kapcsolatban, munkával, meg a lopással kapcsolatban mondott az ige, aki lopni szokott, többé ne lopja, hanem inkább dolgozzék, és saját kezem munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ugye ennek a szakasznak tulajdonképpen a központi gondolat egyrészt a lopás, másrészt a munka. Ma ugye nagyon relatív fogalom lett a lopás, ugyanúgy, mint a hazugság is. Ugye ezek a fogalmak relatívzálódnak. nem bibliai mértékkel mérik, és mondják azt, hogy valaki lop, hanem egy teljesen más fogalomrendszer ugye alakult ki ezzel kapcsolatban, és ez az igevers arra mutat rá, hogy a hívő embernek az egyszerű életvitel, az egyszerűségre utal, hogy tulajdonképpen munkával, a megéletése valót szerezze meg az ember, és ami töblete van, vagy fölöslege van, abból adakozzon, ne törekedjen olyan fajta életvitelre, amit körülöttünk a világén. Ne törekedjen arra, ami a világnak, hogy már akkor is egyébként nyilván, mert ez igen, arról beszél, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, tehát már akkor is megvolt a pénznek a hatalma, a Biblia írásának az idejében, de ma ez föl erősödött, főleg ugye a kapitalizmus az ennek az egyik legfontosabb rendszere, ugye a pénzközpontú rendszer, ugye a kapitalizmus a haszonról és mindig a vagyonokról vagy a nagy tőkéről beszél, ami alapvetően Magyarországon is azt lehet mondani, hogy össze van kötve a lopással. Tehát ugye nem így hívják, hanem úgy hívták, hogy privatizáció, meg mindenféle neveken mondták, de alapvetően akik meggazdagodtak Magyarországon az előző 20 évben, hogy az nagyon sokan úgy tették, hogy ellopták azt, ami másé volt. Ugyanezt senki nem mondja így, mert nem ürélte a börtönbe senki, de mi látjuk, aki értünk benne, hogy azért ez történt tulajdonképpen. És ezért ugye nekünk nagyon figyelnünk kell arra, és örülhetünk annak, hogy nem kerülünk bele ennek a világnak sodrába így, mert nagyon veszélye annak, hogy ugye, ha belekerül valaki, akkor nagyon nehéz vele kiszállni. És főleg, hogyha ugye, össze van keveredve már egy idő múlva minden. Mert a világban, ugye, amikor összekeverednek a dolgok, a hívő a hitetlennel, ugye mindenféle területen, a politikában, a gazdaságban, akkor ugye látjuk, hogy a világnak ugye, egész más a célja mindig, mint nekünk. Nekünk igazából ez ige arra utal, hogy a célunk, a hívő ember célja mindig az egyszerű élet. És nem igazából a fölhalmozásnak vagy a kapitalizmus lényegének a követése, hanem az az egyszerű élet, amire beszélt az ige, hogy tényleg végezze az ember a munkáját, és éljen abból, amit keres, és Isten kegyelmes, mert megadja azt, hogy tényleg megélünk abból, amit keresünk általában. De egészen más kell, hogy a szívünk középpontjában legyen. A szívünk középpontjában nem az anyagiak, nem a testi, nem a földi, nem ez kell, hogy ezen forogjon az agya az embernek. Persze, hogy foglalkozunk vele a magunk szintjén, amelyre szükséges, de sokkal fontosabb az, hogy lássuk meg Istennek a kegyelmét, hogy megvan az, amire szükségünk van, és még adakozhatunk is. Éljünk azzal, amit természetesen mindegyikünk a saját belátása, felelőssége szerint. Én nem felelőtlenül, és nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy akkor most hídből élünk, és mindenünket eladjuk a házainkat, és bekötözünk a híd alá, mert majd az Isten eltart bennünket. Ugye nem lehet ilyen felelőtlenül se élni. De értsük meg, amit itt az ige mond, hogy igenis, ne legyen lusta az ember, legyen amennyire lehet a munkájában, ott is Istennek dolgozó, szorgalmas, csinálja azt, amit lehet, ami a feladata. És ugye kifejezetten mondja az ige, ne lopjon. Tehát ne vegye úgy el másét, ahogy tulajdonképpen nem tesz érte semmit. Ne az legyen a cél, hogy úgy gazdagodjon meg az ember, hogy ma szokás, hogy nem csinál érte semmit, de ugye valahogy meggazdagodik. És ugye akár mondhatjuk azt, hogy Pál apostol korában valószínűleg más volt a helyzet, ugye nem ilyen rendszerek, nem ilyen társadalom épült, mint ma. De a lényeg, a szívbeli lényeg azért mégiscsak ugyanaz, hogy voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy ők nem dolgoznak, hanem mondjuk valahogy megszerzik maguknak ami keveset, ami kell. Tehát lehet, hogy itt nem nagy dolgokra van szó, amikor azt mondja, hogy ne lopjon valaki, hanem lehet, hogy csak egyszerűen élelmiszerről, akik éltek úgy, hogy valahonnan földekről mondjuk ellopták azt a terményt, amit nem ők termeltek. Nem tudni pontosan, hogy konkrétan miért írja így ezt az Efezusi levélben, tehát Efezusi gyülekezetnek Pál apostol, de nyilván megvan az oka. De mi azt mondhatjuk, hogy egyértelmű, hogy ránk is vonatkozik ez, amennyire törvénytelenül dolgozunk. A lopás ugye sok területen lehet, lophatja az ember a másét is, de lophatja az államét is, adó, stb. Tehát sok mindenben figyelmeztetett bennünket ez az ige. De ugye itt erről nem ezen az ige versen keresztül, de szoktak arról is beszélni a prédikátorok, amikor a lopásról beszélnek, hogy a legtöbbet Istentől lopjuk, amikor nem neki megfelelő módon élünk, és az időnket például másra fecséreljük, nem arra, amire szeretné, hogy adjuk, stb. Tehát nagyon sok területe van az életünknek, amiben Isten megmutathatja, hogy mi az, amiben becsületesebben kéne élnünk, mi az, amiben dolgoznunk kéne, amit csinálnunk kéne. Nem csak feltétlenül a pénzért, a megértésért, hanem egyébként az Isten szolgálatába is, ahogy tesszük is. Mert ez is másoknak való segítség, ezzel is sokszor másoknak azért segítünk, vagy azért tesszük, hogy megismerhesse valaki esetleg az evangéliumot, azért teszünk valamit. És ugye ez az életszemlélet, ez a gondolkozásmód. És ebben benne van az is, hogy ne legyen az ember irigy azokra, akik gazdagok. Én bennem sokszor van harag, meg méreg a gazdagok ellen, akik mondjuk a közelünkben élnek, és látjuk, hogy milyen pazarló módon élnek azokkal a javakkal, amiket úgy loptak szerintem, úgy lett a tulajdonok, hogy nem dolgoztak meg érte. És nyilván ebben is nekünk nem kell haragot, indulatot táplálni senki felé, hanem ezt bízhatjuk Istenre, nem a mi felelősségünk ez. Istenre, meg nyilván azokra az emberi jogi intézményekre, akiknek a dolguk ez. Persze hát a törvények meg olyanok, hogy sok esetben ezek mind legalizálva vannak. Az ötödik dolog a beszéd kérdése, ami ugye egy olyan téma, amiről önmagában is nagyon sokat lehetne vagy kéne beszélni, vagy gondolkozni rajta, talán nem is beszélni a beszédről, hanem gondolkozni rajta, azon, amit itt az ige mond, hogy nagyon fontos az, hogy mit mond az ember itt. Kifejezetten azt hangsúlyozza az ige, hogy építő legyen az, amit az ember mond. Hogy legyen építő. Mehet kell? Tehát, hogy építse az embereket, ne bomlassza, amit mond az ember. És ez ugye sokszor arra vonatkozik, hogy jó gondoljuk meg, hogy mit mondunk. És azt gondolom, hogy ez az egész, ez a figyelmeztetés nem csak a bőbeszédőeknek szól. Sokszor azt gondolja az ember, hogy a bőbeszédőeknek nekünk, mondjuk én bőbeszédő vagyok alapvetően az emberek között, a bőbeszédőeknek ez sokkal nehezebb megállni, hogy csak építő dolgokat mondjam. Persze ez így van. De a szűkszavúaknak is figyelmeztetés arra néz, hogy ők meg azt, ami építő, azt megmondják. Tehát ugye lehet, hogy ők meg soha nem szólalnak meg. Amikor pedig meg kéne szólalni, és építőt lehetne mondani. Tehát mind a kettő fontos, hogy aki bőbeszédő, az ne fecsegjen annyi dolgot fölöslegesen, ne beszéljen bomlasztó dolgokat, amit itt az igen mond, hanem ami hasznos és jó a másik építésére. És itt ebben nagyon fontos megérteni azt, hogy elsősorban az ige, a Biblia gondolatmenete, szavai, igazsága, amit ha tudunk mondani, az igazán építő a másik számára. Az igazán építő és jó és hasznos az építésre. Persze sokszor van olyan tanács is, amit Isten szent lelke munkál bennünk, és úgy mondunk valakinek valamit, és az is jó, ha nem is konkrétan egy ige vagy igével kapcsolatos dolog. De nagyon sok mindenben észrevehetjük, hogy az ige, a Biblia tulajdonképpen amelyik munkálkodik bennünk, amikor valamit mondunk. Mert valami van a háttérben. Valami ige, valami ige, gondolat. Isten szent lelkének a gondolata van a háttérben, amikor helyesen, jól építő módon mondunk valakinek valamit. Tehát fölismerhetjük ezt. És az nagyon jó dolog, hogyha konkrét igékkel vagy ige versekkel is össze van kötve a mondani valónk, vagy azt tudjuk mondani valamilyen eseményekre, vagy esetekben, mert az biztos, hogy építi a másikat. Akkor is, még akkor is építi, hogyha talán nehéz elfogadni a másiknak egy-egy ítéletet, amit alkotunk, vagy egy-egy olyan mondatot, amit nem is ért, mert ő, egy világi ember, nem érti pontosan, hogy mit mond az ige. De mégis jó dolog, hogyha a beszédünk ilyen értelembe építő. És az biztos, hogy az, ami bomlasztó beszéd, az benne van abban az, hogy olyan dolgokról mond az ember véleményt, amiről nem kéne, vagy ugye a pletyka, vagy sok minden más lehet bomlasztó az emberek között, de lehet az is bomlasztó, hogyha tényleg olyan ítéletet alkot az ember a másik felé, amit azért nem kéne mondani, mert esetleg nincs ott a harmadik személy, vagy nem kéne mondani, hanem egyszerűen hallgatni kéne róla. A másik pedig, amit itt máshol is olvasunk a beszéddel kapcsolatban, hogy a beszédnek nagyon nagy veszélyei vannak, mert egy-egy mondat, egy kimondott mondat, ugye az tönkretehet embereket, kapcsolatokat, és már sokszor mert ugye visszaszívni. Ha elhangzott valami, utána már igen nehéz azt mondani, hogy nem mondtam. Ugye hát mondta. És utána abból sok minden negatív következmény lehet. Persze az ellenkezés igaz, amit itt az igen mond, hogy ha meg jó, áldásos építő, amit mond az ember, abból meg lehet egy építő dolog is, és előre viheti valakinek az életét. És erre figyelmeztet bennünket az igen, hogy előre vigye a másiknak az életét az, amit mondunk, ne visszavesse, vagy ne eltávolítsa, akár az Úr Jézustól is, vagy Istentől. Mert ha egy hívő ember ilyet mond, amit én mondok, ha rosszat mondok mondjuk, vagy olyat, ami bomlaszt, akkor a másik azt mondja, hogy ha ezek így beszél, akkor én sem vagyok rosszabb. Ilyet én is tudok mondani. És ugye ez egy fontos dolog, hogy figyelembe vegyük, józanak legyünk abban, ahogy beszélünk, akármilyen környezetben. Talán hívők egymás között könnyebben vagyunk, mert akkor nem beszélünk olyan dolgokat talán, amit a világban, a különböző társaságokban, vagy munkahelyeken, vagy ahol vagyunk. Mert ott egész más a beszéd téma, egész más a beszéd modor, ott mi is beleilleszkedünk sokszor abban, hogy beszélnek a többiek, és pont erre is figyelmeztet bennünket itt az ige, hogy nem feltétlenül kell, vagy nem kell, hanem meg kell gondolni, hogy imádkozni kell azért, hogy mit mondhatunk, mi az, ami épít, mi az, ahol be lehet úgy kapcsolni egy beszéltésbe esetleg, hogy a másik értse meg, amit akar mondani az ember jó irányba, vagy olyan véleményt mondani, ami az igazságra, vagy Isten igényére utal, vagy ahhoz vezeti vissza a beszélgetést, vagy vezeti oda a beszélgetést. És ezt meg lehet találni, és lehet ezért nekünk kell is, és lehet is imádkozni, hogy így legyen, hogy amiket mondunk, amiből ott legyen Isten igéje, Isten szava, Isten szent lelke bennünk, levő Úr Jézus tudja kitölteni a mi beszédünket, és tudjuk ebben is ugye felölteni a Krisztusit. Az Úr Jézus beszéde az még akkor is építő volt, hogyha, mint az előbb is, amiket olvastunk, nagyon kemény beszéd volt. Például, mint a János 8.44-ből olvastunk, hogy ez kifejezetten kemény beszéd azoknak, akik hallották. Mégis, avval a szeretettel is, mégis építő jellege hangzik el, azért megérthessék, hogy mi is a valós helyzetük, hogy hogy állnak ők Istennek, hogy kik ők Isten számára. És hogy szükségük van a megváltásra, az Úr Jézusban való megváltásra. És erre kell nekünk is a beszédünknek végül is, ha lehet utalni, vagy kilukadni, vagy abba az irányba terel minden dolgot, hogy az Úr Jézusra van szükségük az embereknek, egy megváltóra, és az ővel való életközösségre. Aztán itt a hatodik, amit úgy foglaltam össze, hogy a Szentlélek meg ne szomorodjon bennünk, jól érezze magát bennünk. Ez azért mondom, hogy utána egy felsorolás, vagy két felsorolás van, ami tulajdonképpen egy összefoglalása az előzőeknek, összefoglalása is az előzőeknek. És nagyon fontos, ahogy itt az igen mondja, hogy ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Ez, amit az előbb is mondtam az elején, hogy egy életközösségben kell élnünk az Úr Jézussal, vagy élünk az Úr Jézussal, és az lenne a jó, ha ő jól érezhetne magát a szívünkben, az életünkben. Hogy ő, mint egy személy, mint ahogy egy személy is valóban a Szentlélek, ne szomorodjon meg azokon a döntéseken, azokon a dolgokon, beszédeken, életvitelszerű dolgokon, amit itt az előzőekben is felsorolt az igen, hogy avval ne szomorítsuk meg, ahogy élünk. Mert ha ugye meg tudjuk szomorítani, ha nem őrá figyelünk, ha hanem előtör belőlünk az óember. Már pedig ott van bennünk, az óemberi természetünk, elő tud törni, elő tud jönni, és azzal, ha adjuk előtörni, akkor az Úr Jézus megszomorítjuk a Szent Lelket azzal, és ez nem kell különösebben nagy dolgokra gondolni, hanem apró dolgokban is meg tudjuk szomorítani. Ahogy itt felsorolja az ige azokat a dolgokat, hogy milyen szomorú, mi az, ami szomorúságot okoz, ugye azt mondja itt az ige, hogy keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás, legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Ezek mind olyan dolgok, ami az óemberi természetünk szerinti ítéletalkotásra utalnak, vagy arra, hogy tulajdonképpen az óemberi természetünk, az egoista természetünk előjön belőlünk, ezért vagyunk megbántva, ezért kiabálunk, ezért van indulat, és sokszor talán az Isten káromlás arra vonatkozik itt is, hogy talán még Isten is okoljuk azokért a dolgokért, hogy Isten a hibás azokért a dolgokért, amire jutottunk. Az Isten káromlás nem csak a káromkodás, hanem az is, amikor valaki azt gondolja, vagy azt mondja magával, hogy tulajdonképpen, mint hogy néhány testvérem észrevettem, akik elmaradnak azért az ige alkalmakról, mert egyszerűen megbántódnak. Nem az történik az életükben, amit vártak, és mivel megbántódnak Istenre, haragudnak Istenre, és ezzel megszomorítják Istennek a Szent Lelkét. Lehet, hogy volt döntés a szívükben az Úr Jézus felé, de ha nem az történik az életükben, amit ők szeretnének, hanem máshogy történnek dolgok, nem úgy oldódnak meg, akkor meg vannak sértve. És ez egy nagyon rossz dolog, hogy ha ilyen történik az ember életében, szívében, mert ugye ez egyre távolabb viszi az embert az Úr Jézustól, és nincs joga egyikünknek se a saját életében átél dolgok miatt Istent vádolni, hiszen sokszor az életünknek, a bűneinknek, a cselekedeteinknek következménye az, ahova jutunk. Nem Istennek a büntetése, vagy Isten része, nem az Istennek a kell ezt tulajdonítanunk, hanem neki inkább, sokkal inkább hálát kéne adnunk azért, a pozitívumokért, amik annak ellenére vannak, hogy olyan életet éltünk, vagy élünk amilyet. És ezért fontos ezt is figyelembe vennünk, amit itt az ige mond, az Isten káromlás és a gonoszságot is. A gonoszság minden olyan dolog, amiből kimarad Isten. Gonoszság, amit tőle függetlenül teszünk, abból mindig gonoszság jön ki. Hiszen ezt mondja az ige, hogy gonosz az ember szíve az ifjúságától fogva. A gonoszság az, amiből kihagyjuk Istent. Abból gonoszság lesz. És ez nem azért olyan jellegű gonoszság, mint hogy mi szándékosan valakinek nagyon ártani akarnánk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a végeredmény gonoszság lesz, vagy gonosz dolgok jönnek ki, ha valamiben nincs ott az Úr Jézus, nincs ott Isten Szent Lelke. Mert ugye az Úr Jézust is látjuk, hogy azért ölik meg, mert gonosz gondolnak. Ugye Józsefet azért dobják a kútba a testvérei, mert gonosz gondolnak ellene, mondja József, amikor aztán évek, évtizedek múlva ugye elmondja nekik, hogy ő kicsoda, akkor azt mondja, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra akarta, jóra fordította. Ugye a gonosz gondolása, vagy a gonoszság az volt, hogy ők irigykedtek a testvérükre. És az irigység ugye idáig vezetett. Vagy ugyanez történt Kain és Ábel esetében is, hogy az irigység gyilkossághoz vezetett. Tehát nagyon fontos, hogyha magunkra nézünk és nem az Úr Jézusra, akkor a gonoszság elő tud törni az életünkből. De ne ez legyen, hanem azt mondja nekünk itt az igaz utolsó vers, nagyon pozitív, ahogy befejeződik, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ugye ebben a lényeg van benne. Az a lényeg, hogy az igazi kapcsolatokban állandóan benne van a megbocsátásnak a kényszere is és a lehetősége is. Nagyon fontos ezt megállapítani, hogy mindegyikünk vagy ugye egy dologban vagy megbántott, vagy megbántó. Nem véletlenül hangsúlyozza, hogy legyünk irgalmasok, hogy aki megvan hogy a bántó az a másiknak bocsásson meg, irgalmas legyen, de aki megbántott, aki megbántó volt, aki megbántott a másikat, az meg kérjen bocsánatot, és a másik megbocsássa meg neki. Hogy éljünk abból a megbocsátásból, amit az Úr Jézustól kaptunk, mert Krisztusban ez a legfontosabb, ami enké, hogy Isten is megbocsátott nekünk Krisztusban, ahogy itt az igen mondja. Milyen jó lenne, hogyha ez lenne a jellemző ránk, hogy legyünk egymáshoz jóságosak, hogy ez a jóságos kifejezés, ez tulajdonképpen egy krisztusi magatartás. Egy olyan krisztusi magatartás, ami mindig jót akar a másiknak. A jóságos azt jelenti, hogy nem magamat nézem, hanem a másikat. Mindig jót akarok neki, hogy ő neki legyen jó, vagy még jobb. És ez legyen a jellemző ránk, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy az igen. Ez az a lelkület, aminek az egyik legfontosabb tényezője az alázat, mert ha alázat van a szívünkben, akkor tudunk a másik felé jóságos és megbocsátó szívvel lenni, és ez mindig akkor van, hogyha teret engedünk az Úr Jézusnak, hogyha hagyjuk, hogy ő legyen az Úr az életünkben. Amen.